És egy kicsit keményebb, kicsit furcsább és kicsit keményebb üzenetünk lesz ma, mint amit talán megszoktatok. De jó lesz, remélem. Jó, két dolgot, két témát szeretnék átvenni a könyvből. Az első a bukásra koncentrálni gondolatsor, és ez igazából nem egy közvetlenül teológiai üzenet. Tehát ez a fejezete a könyvnek arról szól, hogy a világ nyílt, vagy sokkal inkább leplezett támadást indít, amióta csak létezik a kereszténység ellen. És ezek a támadások minél inkább nyíltak, minél inkább frontálisak, annál könnyebb kezelni őket, nem? Nyilván annál durvábbak ránézésre, annál ijesztőbbek, de annál könnyebb felismerni, hogy ez az ellenség, ez az ördög támadása, ez egy nyilvánvaló hazugság, és azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy ez egy hazugság, nem értek vele egyet. De minél inkább körmönfont, ravasz, igaznak tűnő, zavarba ejtő egy támadás, annál könnyebben ejt engem rabul. És gyakorlatilag a világnak a kereszténység ellen nagyon kifinomult módszerei vannak. És nyilvánvalóan ellenségesek, nyilvánvalóan gonoszak, megtervezettek, véghez vittek, következetesen képviseltek, amik a humanizmus különféle, nem is tudom, arcai mögé bújnak. És néhány ilyet fogunk megnézni. Pastor Stevens, aki ezt a könyvet írta, ő egy hát forradalmár, ha lehet így mondani. Ő azzal, hogy felvállalta a Bibliának a megalkuvás nélküli tanítását, nyilván egy közellenségé vált az egyház. Hát nem is tudom, igen, sokszor az egyházban is, de sokkal inkább a világban. És nyilván az ördögnek meg is voltak a stratégiái ellene. És érte ő az ő személyét támadás, érte a gyülekezetet támadás, és látja azt, ami zajlik, hogy olyanok vagyunk, mint a bárányok farkasok között. És bégetünk, és néha tudatlanok vagyunk. És néhány dolog, amiről itt most szó lesz, nem vonatkozik közvetlenül Magyarországra. Tehát ezek nem hazai jelenségek. De a szellem, amely mögötte van, és az a motiváció, ami mögötte van, az él Magyarországon is, és valamilyen más arcban, valamilyen más álarcban, álruhában megjelenhet. Jó, az fogok néhány idézetet olvasni a könyvből, csak azért, mert ez, mondom, nem annyira teológiai, ezek Pastor Stevens gondolatai, de nagyon hasznosak. Azt mondja, a közönség ott ül az emberi értékelés lelátóján, remélve, hogy a bukott hősök most megkapják a magukét. Azokért a bukásokért, amelyek olyan jellemzőek a nézőkre is. Azt mondja, hogy vérszomj hatja át a modern embert, de sokszor a modern hívőt is. Ugye az önmagam megigazításának az egyik legkörmönfontabb módja az, hogy elítélem a te bukásodat. Alig várom, hogy valaki más végre elbukjon, alig várom, hogy valaki más elkövesse azt a bűnt, amit a szívemben én is elkövetek, azt a bűnt, amit magamban annyira gyűlölök, és amikor te elköveted, akkor téged megítéllek ezerrel, és így magamat egy olyan fényben mutatom önmagam és mások előtt is, mint aki igazán gyűlöli a bűnt. Látod? És ezzel igazságot tettem, és önmagamat, mint egy felmentettem, hisz aki ennyire keményen elítéli a másik bűnét, az már annyira maga se lehet bűnös, igaz? Micsoda kicsavart gondolat, de ezt a szívünk megteszi. Nagyon sokszor, ha csak egy kicsit is törvénykezően gondolkozom, a szívem mélyén örülök a másik bukásának. Örülök neki azért, mert engem igazzá tesz. Mert engem, aki amúgy se tudtam mit kezdeni a saját gyarlóságommal, nekem most ad egy lehetőséget arra, hogy egy ilyen kifacsart módon igaznak bizonyuljak. És ezt írja Pastor Stevens, hogy vérszomj van az emberekben. És olyan gyorsak vagyunk arra, hogy elhiggyünk egy vádat egy testvér ellen, olyan könnyűek vagyunk, olyan gyorsan feltételezzük a másikról, hogy valami rosszat, valami helytelent tesz. Egyébként, tehát így a bevégzett munkában gondolkozva is feltételezem, hogy rosszat tesztek, csak nem ítélem el, hogy értem. Meg vagyok róla győződve, hogy nyomorult bűnösök vagytok. Tehát, hogy fix, tehát ha nem, akkor festitek magatokat. És én is az vagyok. És hiszem, hogy ti is utáljátok a bűnötöket, meg én is utálom a tiéteket. meg a sajátomat is. De ez senkit nem ültet itt az ítélőszékbe. Ez a testvériség székébe ültet minket. Nem abba, ahol, tudod, cinkosok vagyunk, ugyanazt a bűnt követjük el. Nem, ugyanúgy utáljuk, de ugyanaz az egyetlen egy megoldásunk van mindannyiunknak, Krisztus. És ő igazzá tett minket a saját cselekedeteinktől függetlenül. Igazi kegyelem, valódi egyenlő alap. A pásztornak, a vadonatúj hívőnek, és egy olyan nyomorult bűnösnek is, mint én vagyok. Nincs más alapunk. De ez szabaddá tesz minket az ítélettől. És nagyon sokszor, és ezt Pastor Stevens átélte, hogy gyakorlatilag a gyülekezet fordult ellene, amikor őt meghurcolták. Tehát az újságban cikkeztek róla, és a vádak és a rágalmak széles, fantáziadús sora felsorakoztatódott ellene, és gyakorlatilag átélte, ahogy elfordulnak tőle más gyülekezetek lelki pásztorai. Lemondták a vendégprédikációkat, nem vették fel a telefont, nem hívták többet. Mindenki óvatos volt, hogy ad egy közösséget vállaljon egy megkérdőjelezett emberrel, másrészt és ez mondjuk nem az ő esete volt, de ha egy pásztor valóban elbukik, tehát tudod, egy híres sikerprédikátor, vagy nem tudom mi, aki a tévében szerepel, és egyszer csak azon kapják, hogy a saját üzenete ellen cselekszik, tudod, bűnön kapják. És a média szétszedi apró dalabokra, a tévében őt lehet látni, az újság szalagcikkeiben ő van, és mit csinál a többi hívő? Föláll és azt mondja, hogy hé, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ennek az embernek kifizették a bűneit. És hogyha egyetért Krisztussal, ha megvallotta, akkor szabad, és ti mind rágalmazzátok. Ez is mind hazugság. Nem ezt mondják, nem. Azt mondják, hogy tudtuk, hogy ott van valami. Sejtettük. És mi ilyet sose csinálnánk. Mélységesen elítéljük az ilyet. És csak hadd mondjam el, amit én tudok erről a dologról. Tudod, és ezt mondja az egyik hívő a másikról. Szégyen és gyalázat. Ez az, hogy a számmal azt vallom, hogy Krisztust képviselem, de a tetteimmel, a hozzáállásommal az ellenkezőjét csinálom. Gyakorlatilag a világnak vagyok a cinkosa. És közös igában részt veszek a meghurcolt testvérem megrugdosásában a világgal. Ugye? És nem gondolok arra, hogy a következő pillanatban, hogyha a divat vagy a helyzet úgy hozza, akkor én leszek az, akit ugyanígy szétszednek. Ami most csak egy pragmatikus érv, attól, ha én nem kerülök sorra, ez még nem válik helyessé. Ugye? Úgyhogy 2 Korintus 6.14 mondja azt, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van az igazságnak és a hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Beliállal, az ördöggel, vagy mi köze hívőknek a hitetlenekhez. Tehát nem tehetjük meg azt, hogy valamiféle alantas önérdek, vagy önigazolás, vagy nem tudom mi, milyen alapon én Tehát már csak becsületből is ki kéne állnunk a testvérünk mellett, nem? Már csak azért is, mert ő is hívő, és én is hívő vagyok. És azt mondom, hogy az evangéliumot. Azt mondom, hogy oké, a bűn nem helyes, de hogy őszinte legyek, ha a megfelelő helyzetben, a megfelelő körülmények között, a megfelelő gyengeségben ér engem az, ami a testvéremet érte, én is elbuktam volna. És tudod mit? És az, hogy én nem buktam el, az nem tesz engem igazzá. Egyetlen egy igazságunk van, az, amit Krisztustól kaptunk ajándékba. Ő ingyen adta. Elfogadtad az ajándékot? El. Igaz vagy, mint Krisztus. És ki ítélhetné meg Isten választottjait? Isten. Ő majd megteszi. És az ő ítélete az lesz, hogy ki lett fizetve. Irgalom. Ez a kereszténység szelleme. Úgyhogy... És arról beszél a könyv, hogy egy növekvő társadalmi ellenségeskedés tapasztalható az evangéliumi kereszténységgel szemben. Azt mondja, hogy 1978-ban volt egy tiszteletes, aki látszólagosan egy keresztény közönséget alapított a dzsungelben, miközben tehát aki jobban megnézte ezt a dolgot, az pontosan látta, hogy ez egy politikai kísérlet volt, mégpedig egy szocialista megmozdulás, szocialista elvekkel, elképzelésekkel, ideológiával, de gyakorlatilag a kereszténynek pecsételték őket, és meghurcolták az országban a keresztényeket, amiatt az őrület miatt, amit ez az ember csinált. Akkor létrehoztak egy ezt lehet, hogy nem itt írja, de jó, de azt mondja, a buzgó elhatározás, hogy megmentik a tudatlan áldozatokat, a barbár közvéleményt a gyanútlan gyülekezetre uszította. Gyakorlatilag létrejött az a félelem, hogy tudod, a kereszténység félrevezeti az embereket. És meg kell őket menteni, mi csak jót akarunk tenni, tudod, az agymosásból ki kell szabadítani a szegény, becsapott embereket. És létrejött egy szervezet, aminek az a neve, hogy szektafelismerő hálózat, Cult Awareness Network, ami arra kötelezte el magát, hogy segít olyan fiataloknak, fiatal felnőtteknek, akiket a vallás megmérgezett, hogy átprogramozzák őket újra a normális életre. És gyakorlatilag ennek a mozgalomnak az elindulása megint a gyülekezetben váltott ki egy rossz reakciót. Nagyon sok egyház elkövette azt a hibát, hogy elkezdett szektázni. És elkezdte azt mondani, hogy oké, akik nem mi vagyunk, azok szekták, és azokból tényleg ki kéne szabadítani a szegény, becsapott, elveszett hívőket. A probléma csak az, hogy ennek az eredményeképpen Billy Grahamet a baján jogával a Campus Crusade-et pedig a Hare Krishnásokkal hozták egy kalap alá. És itt egy másik idézet a szekta kifejezésre. Nagyjából Tom fejből is azt mondja, hogy... itt van, igen. A Harvard Egyetem professzora szerint a szekta szót bármely olyan vallásos mozgalomra használják, amely valakinek nem tetszik. És nem véletlenül része az amerikai alkotmánynak, az emberi jogoknak a szabad vallásgyakorlás. Mert abban a pillanatban, ahogyan különbséget teszünk, föl kell tenni a kérdést az, hogy ki teszi a különbséget. És milyen alapon. rendben, mi azt mondjuk, hogy minden, mit tudom én, keleti vallást be kéne tiltani. De egy nem hívő politikus fejében ez csak egy önhatalmú ítélet, ugye? És ha nincs szabad vallásgyakorlás, akkor ki mondja meg, hogy melyik vallást lehet szabadon gyakorolni, és melyiket nem? Igaz? Az Isten országa olyan, mint a szántóvető, aki elveti a jó magot, és jön éjszaka az ördög, és rossz magot vet közé, de Isten hagyja nőni a jó magot, meg a rossz magot is, és a végén az aratáskor majd szétválasztja. Szabad vallásgyakorlás van. Alkotmányos jogunk. És gyakorlatilag ennek a szervezetnek az egyik nem leplezett célja ennek az alapjognak a módosítása. Úgymond a szegény, ártatlan, becsapott emberek védelmében. Jogot kapna ez a szervezet arra, hogy és a módszerei nagyon érdekesek, hogy átnevelő táborokba vigyék azokat az embereket, akik sérültek a vallásgyakorlás közben. És a módszerek, amiket használnának, a fasizmus módszereihez közelítőek. Miért beszélek erről? Azért, mert van bennünk egy elképzelés, hogy a világ alapvetően jó. Hogy a humanizmus emberközpontú, hogy egy modern, civilizált világban élünk, ahol a jogainkat sosem fogják megsérteni. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Egy olyan világ felé haladunk, illetve egy olyan világban élünk, ahol a jogaink semmit nem érnek. Ahol mi csak karakterek vagyunk egy kegyetlen felsőbb hatalomnak a kezében, aki a saját céljainak az elérése érdekében semmitől sem riad vissza. Haladunk egy egységes világrend felé, amely egységes világrendnek az ördög lesz a vezetője. És a világrendet nem azért akarja létrehozni, hogy az emberek jól élhessenek, hanem hogy a hatalmat a kezében tarthassa, és ehhez neki egy egységesített rendre van szüksége. És ebben a rendben ő nem csak fizikai hatalomra, hanem spirituális hatalomra is tör. Ő akar lenni az emberiség spirituális vezetője, amiben minden belefér, kivéve az újjászületett keresztények. A konzervatív kereszténység az ellenség. Úgyhogy ennek a hatalomnak a gyakorlása a totális diktatúra és a teljes manipuláción keresztül fog zajlani. Az ördögnek hatalom adatik arra, hogy a 3,5 időszakon keresztül, ha jól tudom, azt hiszem így van, a képe ott legyen minden otthonban, és aki nem imádja az ördög képét, azt kivégzik. Én internettel foglalkozom, és a változás, a gyorsasága, hogy fejlődik ez a média, az ámulatos, interaktív televíziózás, nem egyirányú műsorszórás, hanem interaktív műsorszórás, reakciók figyelése, elvárása. Ugye, akinek nincs a jobb kezén vagy a homlokán az ördög száma, a neve vagy a nevének a száma, ugye így van, az nem adhat, nem vehet. Teljes kontroll. Egy diktatórikus rendszer felé haladunk, ahol a demokráciának a látszatát még azért kell fenntartani, hogy a birka nép még tegye, amit kell. Miért beszélek erről? Mert nem akarom, hogy naivak legyetek. Mert nem akarom, hogy a nagyon könnyen manipulálható, nagyon könnyen fordítható közvélemény, általános társadalmi vélekedés, kulturális nézet rátok ragadjon. Mert most minden sinem van. Most azt mondják, hogy hívő vagy, keresztény vagy, milyen érdekes, én is voltam itt meg ott, én is református vagyok. Lehet, hogy 2 év múlva nem ezt fogják mondani. Lehet, hogy 2 év múlva szemen köpnek az utcán, mert keresztény vagy. Lehet, hogy 2 év múlva olyan üzeneteket fogsz olvasni az újságban, és fogsz hallani a rádióban, hogy és hazugságok és rágalmak sorát. És tudod, most adjak ötleteket? A Hídgyüliben átmossák az emberek agyát, egy csomóan belehűlnek, elveszik a pénzüket, ezek rágalmak, ezek mind nem igazak. A diri házban végzi az, aki ezt komolyan veszi, és gyakorlatilag tegyetek valamit, emberek, szövetkezzetek, és mentsétek meg a gyerekeinket ettől az agymosástól. Ez mind csak a pénzről szól. Nem tudom, most több jó dolog nem jut az eszembe. De lehet, hogy ezt fogod hallani a tévéből. Ezt fogják mondani a barátaid, a házastársad, a rokonaid, férjed, feleséged. Van olyan saját meggyőződésed, amellyel tudod mondani azt, hogy mi igaz és mi nem? Különbséget tudsz tenni helyes és helytelen között? A világ azt mondja, amit a szájába rágnak. Az elmúlt, én tanítok a filozófiát is. Nem kimondottan, de néhány tantárgy következtében muszáj volt. És az emberi tudás egyik alapja az ismeretelmélet. Az emberi világkép alapja a tudás. Tudnom kell, meggyőződésekkel kell élnem, különben nem tudok ítéletet hozni. Az elmúlt néhány száz év, mondjuk azt, hogy 150 év arról szól, hogy következetesen megfosztották az embert a tudástól. A képességtől, hogy önálló ítéletet hozzon. A tudás bizonyosságától, a meggyőződésektől. Miért? Hogy az ember ki legyen szolgáltatva a manipulációnak. A tévében azt mondták, hogy. És nekem nincs meg az alapom rá, hogy megítéljem, hogy mit mondanak a tévében. Nincs már meg a képességem arra, hogy különbséget tegyek igaz és hamis között. Már nem is hiszek az igazságban. Úgyhogy a manipulációnak egyre szabadabb és tágabb uta van. Jó. Azt mondja, az, hogy szélhámosként vagy hősként mutatnak be minket, az az éppen divatban lévő előítélettől függ. Azt mondja, a keresztényeknek nem szabad minden kritika nélkül elfogadniuk azt, amit olvasnak, különösen azokat a dolgokat nem, amelyeket a televízióban objektív igazságként látnak. Azt mondja, manapság újfajta inkvizíciónak nézünk elébe. Aztán egy lap rámutat arra, nem tudom elolvasni a címét, hogy ha Ábrahám ma élne, emberölési kísérlettel vádolnák a Moria hegyen mutatott hitéért. Mózest karizmatikus vezetőként bélyegeznék, aki több ezer hiszékeny embert vezetett az éhínségbe. Jézus pedig minden bizonnyal közellenség lenne, mint ahogy az is volt, a vad feltételezéseiért a jövőbeli királyságról. Azt mondja, hol van a többi jól ismert keresztény vezető, amikor egy vezető keresztény személyiséget vádolnak bukással, akinek bevádolt testvérük mellett kellene állniuk? Az ellenség tűzvonala mögött rejtőznek, titokban örvendeznek testvérük bukásán, és arra várnak, hogy előszólítsák őket a bukott testvér leleplezésére. Túlságosan emlékeztetnek ezek a jelenetek az elnyomó szocialista uralam alatt lezajlott keresztények által feljegyzett történetekre. Példabeszédek 17:17, az igaz barát testvérről születik a nyomorúság idejére. És itt felhoz két példát, hármat, kettőt. Azt mondja, az egyik Dávidé, akinek ugye esküdt ellensége volt Saul, meg akarta őt ölni. De Saul védte Dávid hírnevét. Dávid védte Saul hírnevét. Azt mondja, hogy meg ne mondjátok Gádban. Ami azt jelentette, hogy maradjon ez közöttünk, ami történt. Ne legyen ez szóbeszéd tárgya. Dávid felkentnek hívta Sault még akkor is, amikor már teljes őrületben üldözte őt. És nem érintette Isten emberét. Miért? Mondjátok meg nekem, hogy miért? Egyetlen egy oka volt, mert Isten embere volt. Ezért. Tabu. Isten embere. Isten bánik vele. Nem én. Nekem testvérem. Az Úr majd rendet tesz. És Noé, ugye a nagy apa, prédikátor, kormányzó, miután egyike a kevés túlélőknek, ugye az özönvíz után, szőlőt ültet, lerészegedik, és úgy találják mezítelenül a sátrában. Azért az nem rossz, nem? Tehát jönnénk be a gyülibe, és pásztor Kende ott aludna valahol. Nem? Tehát nem? Biztos nem azért aludt mesztelenül, mert épp elálmosodott. Valószínűleg úgy becsicsentett, mint a csacsi. És ugye a testvére, a fiai közül az egyik, ugye, Kám bement, meglátta, és azt mondta, hé, mit csinál a fater? Nagy prédikátor el, meg csúszott. Hoppá! Hoppá! Most hol a hegyi beszéd? Hé, tesók, gyertek! Fater, mit csinál? És a tesók jöttek, és nem álltak be ebbe a játékba. Háttal mentek be a sátorba, betakarták az apjukat, és mintha semmi nem történt volna. Ez a hívőnek a dolga. És a Biblia feljegyzi, hogy Kám átkozott, testvérei viszont áldottak. És itt is egy nagyon érdekes idézet, azt mondja, hogy Irwin V. Luther, valami ilyesmi, azt mondja, összefoglalja azt a paranoiát, amely gyakran megakadályozza a keresztényeket abban, hogy nyilvánosság előtt kiálljanak azok mellett, akiknek csorba esett a hírnevén. Okay. Mondjuk azt, hogy mondjuk engem, ami nem lehetetlen, ugye, valami szörnyű bűnön találnátok, mondjuk elkések az óráról. És vagy nem tudom, hogy lesikkelnének. És tehát hányan mondanátok büszkén, hogy a Biblia iskolánk tanára épp sittenül, tudod?
Ők megmondták, ezt mondanák.
Nem? Megjegyzem, Pál a Bibliának a nem tudom hány százalékát a sitről írta. Tehát ő ült ott, és ott írta meg. Római börtönben. Filippiekhez írt levél. Az egyik legvigasztalóbb, legnagyszerűbb. És azt írja, hogy mindenki elhagyott, senki sincs velem. Persze. Ne viccelj. Ott csodálkozol rajta, börtönben ülsz. Mi meg jó emberek vagyunk. Jó keresztények. Jó keresztény nem ül börtönben. Biztos? Kérdezem. Biztos? Nem biztos. Nem biztos. Jó, de nem is a hitéért zárták börtönbe, tegyük föl. Mondjuk nem a hitéért zárták börtönbe. Nem épp mártírt halált halni készül, hanem még tudom, adócsalás miatt. Mondjuk. Nem? Járható út. Vagy mondjuk elütött valakit. Gyorsan hajtott. Nem 60-nal ment, 120-szal. És elcsapott valakit, meghalt, és most csitten ül. Okay. Ti hogy gondolkoztok? Vagy mondjuk vállalkozott, és eladósodott a vállalkozásával. Nyilvánvaló rossz döntések miatt. És okay. Azt mondja, ha összebarátkoznak a bukott hívővel, olybá tűnhet, hogy nem elég szigorú a bűnhöz való hozzáállásuk. Ha valaki vétkezik, meg kell fizetnie érte. Ha túl könnyen helyreáll, még azt a benyomást kelti, hogy a bűn nem komoly dolog. Tehetetlenségünket, tehát azzal a hittel igazítjuk meg, hogy a vétkes csak azt kapja, amit megérdemel. Másodszor lehet, hogy félünk a bűntudattól, amit az elbukott hívővel való kapcsolatunk eredményezhet. Ha tudják rólunk, hogy időt töltünk azzal, aki elbukott, mások talán minket is vétkesnek gondolnak majd. Madar a tolláról, ember barátjáról. Ti ezt hogy hívnátok, ezt a hozzáállást? Képmutatás és gyávaság, nem? Gyávaság. És azt mondja, hogy Jézus úgy gondol ránk, mintha önmagáról beszélne. Tehát, hogy ő teljesen azonosul velünk. Azt mondja, hogy amikor Debora a győzelmi énekét énekli, akkor egy angyal megszakította az ünneplést, és azt mondja, mert nem jöttek az Úrnak segítségére. De hát az Izrael volt. Nem, az az Úr volt. És Jézus azt mondja Saulnak, ugye, aki később Pál lett, hogy miért üldözöl engem? Nem azt kérdezte, hogy miért üldözöd az egyházat. Nem, miért üldözöl engem? De hát én nem téged üldöztelek, dehogy is nem. Ha az egyházat üldözted, engem üldöztél. Máté 25:40 azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A Krisztus nem fél azonosulni velünk. És a világ ítélő széke gyakorlatilag olyan, hogy kitalálok valamit, rád sütöm, és bűnös vagy addig, amíg ártatlannak nem bizonyítottad magad. A jogban azt hiszem, ez nem így van, ugye? Fordítva van, igaz? És a mi szívünkben hogy van? Nem? Ártatlannak kell, hogy higgyem a testvéremet addig, ameddig be nem bizonyosodik, hogy bűnös, és amikor bűnösnek bizonyul, akkor mit kell várnom tőle? Szeretném, ha kórusban mondanátok. Semmit? Talán helyreállást. Csak ennyit. Egy nem is felém, csak Isten előtt. És ha ő Istennel lerendezte, lerendezted le? Szevasz, tesó. Mi az ábra? Hova megyünk enni? Ha nem rendezi le, ugye? És az egy másik kérdés. Ha valaki gonoszságban él, a bűnben él, és megigazítja a vétkét, az gáz. Ugye az azért gáz, mert hamis tanítást terjeszt. Ugye azt mondja, hogy ez helyes, miközben nem az. Az probléma. Akkor nincs közösségünk. Ugye akkor van az, hogy tekintsétek hitetlennek, és együtt se egyetek az ilyennel. Habár akkor is testvérem, és akkor is van egy természetfeletti tiszteletem felé, de a fegyelmezés és a többiek védelme érdekében igenis van egy megkülönböztetett bánásmód. De ha a világ jönne, és azt mondaná, hogy hé, mi van azzal az emberrel, akkor azt mondtam, hogy annak az embernek ki vannak fizetve a bűnei. Az az ember Isten választotja, szentje és szeretetje. És én a helyedben nem mondanék róla semmit, vagy jót. És nem tudom, hogy én ezt jól csinálom-e. Azt hiszem nem. Azt hiszem van olyan ember, akit én is megítélek a szívemben. És valószínűleg igazam van sok dologban. De az a tisztelet, az a természet feletti egység, amely Isten gyermekének látja őt, lehet, hogy az én szívemből is hiányzik néha egy picit. Kemény üzenet ez. De ez az, ami az egyenes következménye az evangéliumnak. Vagy feltétel nélküli kegyelem hitáltal, vagy mi. És hogyha feltétel nélküli kegyelem hitáltal, akkor annak meg kell mutatkozni a valódi hozzáállásunkban, a valódi gondolkodásunkban, a valódi tetteinkben. Különben mi az? Képmutatás. Különben csak elmélet. Különben csak szájtépés. Igaz? És mikor kéne ennek igazán megmutatkoznia, ha nem a nehéz időkben? Róma 14:4. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Jó, azt hiszem, hogy a kulcs gondolatot elmondtam. Itt még sok részletről beszél. egy nagyon jó idézet, azt mondja, hogy az ébredés soha nem tipikus, elfogadott norma egyetlen korban sem. Azt mondja, G. Campbell Morgan hallotta meg ezt a kijelentést. A prédikátornak meg kell ragadnia a korszellemet. Majd így reagált rá. Istenem, bocsáss meg annak a prédikátornak, aki ezt teszi. Az ő dolga ugyanis pont az, hogy kijavítsa a korszellemét. Rendben. Jó ez így? Hasznos ez? Ez azt hiszem, hogy hasznos. Én azért szerettem ezt a fejezetet a könyvben nagyon, mert egy gyakorlati alkalmazása annak, amit egészen mostanáig tanultunk. El vagyunk fogadva, és az elfogadottságunk nem változik meg attól, hogy a közvélemény már mást mond, hogy ellenünk beszél, sem a bukásunktól, sem semmi mástól. Valódi feltétel nélküli kegyelem. Úgyhogy a következő fejezet, amin most át szeretnék menni veletek, az a gyülekezet szelleme. És nem fogjuk ezt végvenni, ezt jövő órán is fogjuk folytatni, de ez nagyon jó. Kicsit kapcsolódik ehhez, innen folytatjuk. Oké, mit jelent ez, hogy a szelleme? Ugye Jézus a hegyi beszédben mit csinált? Megmutatta a törvény szellemét. Megmutatta a betű mögött meghúzódó valódi alapelvet, ugye? Azt mondja az írás, hogy ne ölj. Ez a betű, ez a törvény, ez a szabály, a mérce. De miért mondja, hogy ne ölj? Mi van mögötte? Mi mozgatja? Mi a lényeg? A szelleme, és a szelleme az, hogy ha a szívedben haragszol, méltó vagy a törvényszéki eljárásra. Hogyha gyűlölsz, olyan, mintha öltél volna. Ez a szelleme. Azért mondja, hogy ne ölj, mert a szeretet nem öl. Azért mondja, hogy ne ölj, mert az igazi hozzáállás, a valódi motiváció a szívünk legbelsejében nem tesz rosszat a felebarátnak. Nem csak nem cselekszik rosszat, hanem nem is gondol rosszat. Azért a törvény szelleme azért szigorúbb, mint a törvény betűje, mert integritásban akarunk élni, egységben, ami azt jelenti, hogy ugyanazt akarjuk gondolni, mint amit teszünk. Nem akarunk egy kettősséget, ahol gyűlölök a szívemben, de kívül mosolygok. Mert a törvény előírja, ugye? A vallásom előírja, hogy mosolyogjak. De belül gyűlöllek, hát nem tudok más csinálni, de kívül mosolygok. És ezt Isten nem fogadja el, azt mondja, ez kuka. Ez az, ami nem ez a cél. A szívbeli lényeg a cél, aminek majd teljes természetességgel lesz következménye az, hogy mosolyogsz. És nem is lesz ez a mosoly olyan merev. Ha a szívedben tiszteled és szereted a másikat, igazán azzal a szeretettel, ami 1 Korintus 13, akkor nem lesz probléma a helyes cselekedetekkel. Természetes következményei lesznek annak a szeretetnek, ami ott van a szívedben. Most erről fogunk beszélni. Mi a gyülekezet szelleme? Mi mozgat minket? Hogy mozgat minket? Miért csináljuk, amit csinálunk? Mi is csak egy nagy kupac képmutató ember vagyunk, akik találtak maguknak egy vallást, és most ezt követik, és aztán belehúznak, hogy a saját maguk meg a könyvük által felállított mércének valahogy megfeleljenek? Vagy van itt valami valódi dolog? Vagy van itt valami igazi? Van itt valami, ami lehetetlen az embernek, de aztán az életünkben gyümölcsként mégis megjelenik, és ámulunk rajta, hogy meg tudtam bocsájtani a feleségemnek. Hihetetlen. Nem emlékszem arra, ami miatt emlékszem rá, hogy 2 évvel ezelőtt kiakadtam, de már nem tudom, hogy mi volt az. Csak arra emlékszem, hogy ki voltam akadva, de már erre is nehezen. Nem tudom, hogy történt, hogy meg tudok bocsájtani. Nem tudom, hogy van az, hogy zavar, hogy önző vagyok. Hogy szégyenlem az önzésemet. Lehet, hogy nem emelkedek még felül rajta, nem vagyok még olyan érett, de nem akarok. Már nem akarok. Már szeretnék szeretni. Igazán szégyenemnek tartom az önzésemet. a büszkeségemet. És nem tudom, hogy történt, nem akarok. Itt van például most nem tudom, miért mondom ezt, gyülekezet szelleme miatt mondom. A mozi az egy szörnyű dolog. Remélem egyikötök se jár moziba. De én nagyon szeretek mozizni. És emlékszem, hogy amikor megtértem, nem ütöttek ezzel nagyon, de azért az úgy elhangzott, hogy tudod, de tényleg az, én értek is hozzá ráadásul, tehát elmegyek, megnézek egy filmet, és azt mondom, fú, de jó rossz film volt. Mert értem az üzenetét. És ha valaki persze nem érti az üzenetét, az akkor szívás, mert elhiszi, ugye, megnézte, hű, de jó film volt, és olyan másképp érzem ma magam meg, másképp is nézek már a barátaimra is, de miért is? És nem értem, hogy miért, mert hatott rám valami, manipulált, és olyan kifinomultan csinálta, hogy egyszerűen benyeltem. Úgyhogy rossz dolog a mozi, főleg, ha nem érted, de én úgy a hívő életem elején úgy eléggé megértettem, hogy én nem akarok így kép mutatni. Tehát én nem, én szeretek mozizni. És én elismert, volt olyan év, azt hiszem, hogy hány filmet láttam. Azt hiszem mindent, amit behoztak. 130 valahányat. Az azt jelenti, hogy minden másnap voltam moziban? Harmadik nap. Másnap. Minden másnap voltam moziban, igen. Nem, akkor még világi ember voltam, de úgy akkor tértem meg, és azt hiszem abban az évben zártam ezt az átlagot, igen. És soha nem kárhoztattam magam miatta. Megyünk moziba. És azt mondom, hogy Uram, ha ez nem jó, akkor csinálj valamit. És egy évre rá azt hiszem, hogy már csak 40-szer voltam moziban. Úgy, hogy nem akartam nem menni. Ezt nem tudom, értitek? És most meg talán, tudom én, havonta egyszer, ha elmegyünk. Most, hogy gyerek van, most egyáltalán nem tudom moziba menni, és nem fáj. Ugye, nem elvonási tünetek, tudod? És mondom, aki... Hogy? A filmek minősége. Nem. Én azt gondolom, hogy... Most azt gondolom, hogy Nem, én azt mondom, hogy Isten valóban megváltoztatott valamit. Van egy valódi belső átalakulás, ami egész egyszerűen abban mutatkozik meg, hogy már nem kell minden másnap moziba mennem. Értitek? Miért beszélek erről? Mert valódi átalakulást szeretnénk. Nem képmutatást. Nem tiltja a vallásom. De én nagyon szeretném. Nem. Ha Oké, a házasságtörés bűn, és csak azért ne csinálod, tehát rendben van, ha csak azért nem csinálod, mert a vallásod tiltja. Hát ez rendben van. De az igazi az, amikor érted, hogy miért bűn, és amikor a szíved mélyén gyűlölöd. Tehát azt mondom, hogy oké, az egy idegen asszony. Tehát az nem egy kívánatos valami, amit bárcsak megszerezhetnék, ugye, mert a férfi fej nem személyesíti meg a dolgot, hanem azt mondom, hogy az egy ellenség, az egy idegen asszony, és Isten mentse meg a lelkét, és lehet a testvérem, és ilyen módon szeretem, de amúgy gyűlölöm, ez egy ellenség. És nem azért, mert a vallásom tiltja, ne viccelj, hanem mert megértettem, a szívem mélyén megértettem, hogy mi a szeretet, és ez hogy működik, és miről szól, és nem azért nem török házasságot, mert baromi nagy az önfegyelmem, hanem azért nem, mert nem akarok. Mert a szívem mélyén egyetértek vele, hogy nem. És van egy integritás, erről beszéltem, egység, valódi belső élet, amely gyümölcsökkel mutatkozik meg odakint. És ez kell, hogy legyen a célunk, így kell, hogy gondolkozz, így kell, hogy beszélj magadhoz, így kell, hogy megállj Isten előtt. Ne akarj képmutatni se magadnak, se Istennek. Ha van valami gyengeség, ha van egy bűnöd, ha van egy kihívás, amivel küszködsz, akkor így áll Isten előtt. Itt vagyok, Uram. És ez van. És még jelenleg még ott se tartok, hogy gyűlölném. Csak olvastam, hogy ez nem helyes. De én szeretem. Oké? Okay? Én megyek moziba. De én tévedek, és neked igazad van. Taníts erről. Beszélj nekem. Formálj át. Akarom. Akarom a te igazságodat az enyémmel szemben. De nem fogom eljátszani, hogy mást gondolok, mint amit gondolok. Azt gondolom, amit gondolok. És nincs igazam. De akkor is azt gondolom, Uram, és a gondolataim, a szívem itt vannak. Neked adom. Bánj vele. Ne a viselkedésemmel bánj, a szívemmel bánj. Velem, azzal, aki valóban vagyok, nem akarok képmutatásban élni. Sem most, sem később. De akarom az igazságodat. Akarom az átformálódást. És igen, az erkölcs, igen, a szabályok, igen, nem tudom, hogy miért baj a lopás, de már csak azért se fogok lopni, mert utána sitten ülnék. Tehát, hogy oké, tehát ha nem tartok még ott, hogy a szívem mélyén értsem, akkor nem baj, ha engedelmeskedek simán a törvénynek, ugye, simán a szabálynak. Ne törj házasságot. És nem baj, hogy nem érted, csak ne csináld. De törekedj arra, hogy megértsd, és hogy szívből éld azt az életet, amit Isten adott nekünk. Úgyhogy, itt a gondolat az, hogy a gyülekezetet sokszor átitatják világi értékek. Megtérünk, és attól, hogy megtértünk, attól egyik pillanatról a másikra megváltozott az a 20-30-40 éven keresztül betáplált gondolkodásmód, amivel eddig gondolkoztunk? Igen, egyfajta varázsütéssel, tudod, minden tapasztalatom, emlékem kitörlődik, és aranyos, rózsaszín, habos, idealisztikus dolgokkal helyettesítődik. Nem. És az egyik szellem, ami uralkodik sokszor a hívők körében is, az a teljesítménykényszer. És ezt írja itt az egyik szerző, valakitől idéztek, azt mondja, a világban vagy produkál az ember, vagy levágják a fejét. És ez sokszor a gyülekezetben is így van. Vannak gyülekezetek, ahol 2-5 évente új lelkipásztort választanak. És hogyha az első éve után a pásztor nem teljesít jól, megmondják neki. Sanyikám, vagy nem, pásztor Kende, a prédikációid nem elég jók. Ha minden marad a régiben, meg fogsz bukni nálunk. És vannak gyülekezetek, ahol ez így működik. Van gyülekezet, ahol a lelkipásztort tehát alkalmazzák. Jó zsíros állást kap, fizetést kap, és aztán ki is rúgják, ha nem jó, amit csinál. Mármint, ha a gyülekezet ítélete szerint nem jó, amit csinál. Hogy működik ez? Hát a pásztornak pont, hogy egy független hatalomnak kéne, egy tekintélynek kéne lennie a gyülekezet felett, és nem alatt. Pont az a lényege, hogy ő Istentől, a Bibliából veszi az üzenetet, és olyat mond, hogy mind megutáljuk érte. De ha az igaz, akkor szeretjük érte. Ha az kenet alatt, kegyelemben, szeretetben szól, akkor akarom hallani az igazságot. És ettől hasznos nekem, mert kiigazít, mert megtámadja a saját régi bűnös természetemet. 1 Korintus 12:15. Azt mondja, mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon nem a test része? Ha a test csupán szem, csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi tag, valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. És ez megint arról a gondolatról szól, arról az egységről, amely meg kellene, hogy mutatkozzon közöttünk. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. De van itt valami több is. Ez valami olyasmi, mint ahogy... Hé, te bal kéz, hát mit csináltál? Leverted azt a poharat? Au! És megbüntetem a bal kezemet. Mert leverte a poharat. És helytelenül cselekedett túl. És fogom a kalapácsot, és jó nagyot rávágok. És üvöltök a fájdalomtól. Jogosan. Az az én testem. Amikor egy testvéredre nézel, akkor nézz a bal kezedre. Vagy a jobb kezedre. Vagy a nagylábad ujjára. Vagy... Jól van, én a nagylábú ujjal vagyok, és akkor mi van? Nagyobb tisztességben lesz részem. Próbálj meg járni nagylábú ujj nélkül. Tudod, milyen nehéz? Úgyhogy mindannyian, ha bár mások-mások vagyunk, egy természet feletti módon nagyon is valósan ugyanannak a testnek a tagjai nélkülözhetetlenek. És a kulcs gondolat, amit fel kell ismerned, az egység. Te és én egyek vagyunk. Krisztussal és egymással is. Egy csodálatos módon. Vigyázz, hogyan gondolkozol felőlem, a másik felől. És ez különösen érdekes családon belül, a feleséged, a gyerekeid. Vigyázz, hogyan gondolkozol Krisztusról, mert amikor a feleségedről, a férjedről, a gyerekeidről gondolkozol, Krisztusról gondolkozol. Mert ő egy természet feletti módon egységbe szerkesztett minket, hívőket. És amikor nyúlok feléd, és a te szemedből akarok kivenni egy szálkát, akkor Krisztus szeme felé nyúlok, és az ő szemét bütykölöm éppen. Jobban teszem, ha óvatosan csinálom. Esetleg megkérdezem magamtól, hogy egyáltalán dolgom-e ez nekem. És a mai kereszténység megengedi, hogy ugyanaz a teljesítmény kényszer uralja, ami a világot uralja. Egy vallásos módon, de ugyanúgy. Én azt gondolom, hogy tényleg a hit bibliai hősei, a mai vallásos, nem is tudom, ítélet alatt megbuknának. Tehát egyszer megbuktának. Van a könyvben egy nagyon jó rész, ezt hadd olvassam fel nektek, mert engem nagyon mulattatott, vagy lehet, hogy nem is annyira mulattatott, inkább elszomorított, de a 136. és 7. oldal. Azt mondja, ugyanez a Lucer, akit az előbb idéztem, ugyanannak a hadseregnek vagyunk a katonái, ugyanannak a családnak a tagjai, és kövek ugyanabban az épületben. Azt mondja, a ködös múltú, dadogó ember lehet a nemzedékünk Mózese. Ugye? Ködös múltú, dadogó ember. Semmiből jött, állítólag megölt valakit régen. Azért bujkál itt a pusztában, mert el kellett menekülnie onnan, ahonnan jött. Ez Mózes. A ködös múltú, dadogó ember. Azt mondja, nem annak van itt az ideje, hogy egyenruhákat ellenőrizzünk, hanem hogy együtt meneteljünk a parancsra. Azt mondja, William Booth volt elítélteket, és nőket vett fel dolgozni mert felekezetének a vénei túl elfoglaltak voltak a belső ügyeikkel ahhoz, hogy atyuk dolgával törődjenek. Ez az üdvhadsereg. Azt mondja, Edith Schaeffer azt mondja, hogy ha az ördögtől függne, kivonná Isten minden emberét a történelemből. Elválasztaná Isten minden emberét egymástól, és egymás torkának ugrasztaná őket, gyűlölettel töltve el a szeretetet, törölve el a szeretetet, és kisebb csatákkal kötné le őket, amelyek elvonnák a figyelmüket Isten fő harcáról, Sátán ellen. Abraham Lincoln, amikor megnyerte a polgárháborút, arra vágyott, hogy a megbékélés és a helyreállás virágozzon, és ne a gyűlölet. És amikor az egyik szenátora Jefferson Davisről ezt mondta neki, ne hagyd, hogy elmeneküljön a törvény elől, fel kell akasztani, Lincoln nyugodtan így válaszolt, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Az a meggyőződése, ami a háborúba vitte, azután is helyes hozzáállást biztosított neki. A maga ellen megosztott ház nem áll meg. Azt mondja, hogy 1 Korintus 6.17, aki pedig az Úrral egyesült, egy szellem ő vele. Nem támadhatunk egy másik hívő ellen, egész egyszerűen azért, mert ő egy hívő. Jó. 1 Korintus 6.17. Ezt az előbb már olvastuk, aki pedig az Úrral egyesült, egy lélek, egy szellem ő vele. És beszéltünk erről az egységről, ami megvan Krisztus és a hívő között, és megvan hívő és hívő között is. És csak szeretném kihangsúlyozni ennek a gyakorlati jelentőségét. Kell, hogy ez egy különleges dolog legyen. Kell, hogy a szemünkben a testvérünk megváltozzon. Nem tudom, volt-e már valaha problémátok így a gyülekezettel? Tehát miért olyan nagy dolog a gyülekezet? Gondoltátok ezt már valaha? Ne tegyétek fel a kezeteket. Miért a gyülekezet Isten mániája? Hát annyi ember van még. Hát normális? Hát miért pont a gyülekezet? Hát ez csak legtöbbször fura emberek, akik tudod, járnak valahova is. Elmondom nektek, jó? Tehát, hogy elmondom nektek. Hát egy a gyülekezet az nem a Biblia szól egyház. A gyülekezet az a Földön valaha élt összes hívő egy közössége. Most hadd kérdezzek valamit. Kik mennek, tehát kik fognak élni az örökké valóságban? A gyülekezet, bingo. Tehát ha jól értem, akkor az emberiség az örökkévaló sorsát tekintve az egyenlő a mivel is? A gyülekezettel? Hát ha az ószövetségi hívőket is beleszámoljuk, amit mondjuk így most teológiailag nem lehet, de mondjuk igen, akkor igen. És oké, hogy ha a gyülekezet egyenlő az a túlélő emberiséggel, akkor itt a Földön mi lenne az egyetlen értelmes dolog, amit csinálhatnánk? Hanem az, hogy építjük a gyülekezetet. Tehát az az ember, aki nem része a gyülekezetnek, az a fehér trón ítéletnél elvész örökre. Csak azok élnek, akik részei a gyülekezetnek. Ez kemény. Ez kemény. És akik pedig részei a gyülekezetnek, azok Isten királyai, azok Isten választott népe, azok Istennel örökké uralkodni fognak. És nagyon egyszerű bekerülni a gyülekezetbe. Mi ez? Ajándék. Milyen ajándék? Örök élet. Hogy kell elfogadni? Hát rá van írva. Jézus meghalt a bűneimért. Elfogadod? Örök életed van. Lehet egyszerűbben? Nem lehet egyszerűbben. De nem megy más a mennyben, csak aki elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját. Nem, s egyetlen ember se tudja lemosni a vért a kezéről. Nem tudja semmissé tenni a bűneit. Csak Krisztus tudta megtenni. Csak Isten maga. Vagy elfogadod ezt, és ilyen egyszerű, csak aha, oké, és sinem vagy. Vagy nem fogadod el, és örökre bajban vagy. Ha ez ilyen egyszerű, akkor nem a gyülekezeté, nem ez a fő feladat, hogy ezt elmondjuk az embereknek. És utána, hogyha ezek az emberek, akik a gyülekezet tagjai, isteni lényekké váltak végül is, csak még nem látszik, ugye? Egyé Istennel egyfajta hihetetlen család leszünk, akik az örök korok korain keresztül uralkodni fogunk Istennel, királyok, királyi papság, szent nemzetség. Ha ez így van, akkor a melletted ülő ember az csak egy közönséges valaki. Nem. Egy király ül melletted. Egy királynő ül melletted. Valaki, akiért Isten mindent odaadott. És akire, ha nézel, Isten azt mondja, hogy rám nézel. Mint, tudod, mint amikor egy apa azt mondja, a lányom és én egyek vagyunk. A fiam és én egyek vagyunk. Nem nyúlhatsz a fiamhoz úgy, hogy ne nyúlnál hozzám is. Nem mondhatsz a fiamnak, a lányomnak semmit úgy, hogy nem mondanád nekem is. Vigyázz. Vigyázz. De ha tudod. És ez a gyülekezet. És ti testvérei vagytok egymásnak. Királyok királyai. Uraknak barátai. Hé, Sanyi, ez olyan meseszerű. Nem, ez a valóság. És ha neked ez meseszerű, akkor ne csodálkozz rajta, hogy nincs benned ott az a tisztelet, nincs benned ott az a becsület, amivel több van köztünk, mint csak az, hogy tudod, egy osztályban járunk, és egymás mellett ültünk. Értitek ezt? Nehéz érteni, tudom, de erről, részben erről szól. És a másik, amiért nem emelhetsz kezet, nyelvet, szívet egy testvérre, az az, hogy Krisztus már mindent kifizetett és jóvá tett, amivel ő tartozik, tartozhat, vagy tartozhatna neked. Neked eleve nem tartozik semmivel, mert ha jól tudom, nem te vagy Isten, nem előtted áll vagy esik senki, ha jól tudom. Az csak az önigazságod, a saját kis büszke kicsavarodott elképzelésed, hogy neked valami jár, és neked jogaid vannak. Azok a jogok mindössze azért élnek a te életedben, mert Isten általános kegyelme biztosítja őket a számodra. Az egyetlen, akinek joga van ebben a világegyetemben, az Isten. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ha vétett is ellened az az ember, Krisztus már kifizette. És ha ez neked nem elég, akkor állj oda a Golgotai kereszt lábához. Nézz föl a keresztre. Lásd azt az embert, aki érted haldoklik. Darabokra tépett hússal. Lehet, hogy a belei kilógtak. Az ostorozás valószínűleg letépte a bőrét. Az arcán foltokban hiányzott a hús. A szakállal együtt, ahogy az lejött, a felismerhetetlenségig összeverve. És azt mondja rólad, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. És még ma velem leszel a paradicsomban. És utána mondd azt, hogy ez nekem kevés. Engem megsértett a feleségem, a férjem, a barátom. Nekem több kell, vezekeljen. És ha tudod mondani, akkor vagy egy nagyon felszínes képed van erről az egészről, vagy sajnálom. És ez megint nem lehet egy üres vallásos gondolat. Mert ezen az alapon állunk. Ez az alapja a bűnbocsánatnak. Ez az alapja a szabadságunknak. Ha Krisztus nem fizetett, akkor mind rabok vagyunk még. Ha Krisztus nem fizetett, akkor nem vagyunk szabadok. Akkor a bűneink ugyanúgy terhelnek minket, de ha fizetett, akkor nem csak a tiédet fizette ki, hanem a testvéredét is. És olyan könnyű erről megfeledkezni, olyan könnyű a saját sérelmünkre nézve kilépni ebből a helyzeti igazságból, és megint egy cselekedetek alapján, egy önigazság alapján történő ítélettel nézni a másikra. Olyan könnyű azt mondani, hogy persze, nagypályás keresztény vagyok most az osztályteremben, de amikor a fiam közli velem, hogy elviselhetetlen vagyok, és elköltözik, akkor hopp, fölmegy a pumpa, egyszer csak a szellemiségem bekerül a zsákba, és már csak azt látom, hogy öregem, nem teljesítesz. Hogy beszélhetsz velem így? Hogy gondolkozhatsz így? És ott van egy ítélet, ami semmibe veszi azt, amit Krisztus tett. És nem kéne, hogy így legyen. És persze elbukunk, mindannyian elbukunk, de ne, akkor sem kéne, hogy így legyen. Úgyhogy meg kell maradnunk annál, hogy a kegyelem az egy feltétel nélküli dolog, és teljes. És ez azt jelenti, hogy ha elbuktál, nem kell vezekelned, és nem kell megbánnod sem egy olyan módon. És ha neked nem kell, akkor nem kell a testvérednek sem. Tudod, mit kell csinálnod? Helyreállnod kell. 1 János 1.9. Gyorsan megvallani, gyorsan helyreállni. Ez bűn volt, Uram. Bocsáss meg. És szabadnak lenni utána, és tovább menni. És ugyanezt a kegyelmet, amit adsz magadnak, mert ezt kell adnod magadnak, ugyanezt a kegyelmet kell adnod a másiknak, mert ezzel tartozol neki. És persze, megint, ha valaki jogosítványnak használja a kegyelmet a bűnre, akkor Isten adjon neked bölcsességet arra, hogy hogyan szolgálj a másik felé. De adjon Isten bölcsességet. Én teljes vagyok. Megközelíthetetlen világosságban élek. Mindent helyesen gondolok, teszek. Igen? Hát garantálom, hogy nem. Nem, hogy megközelíthetetlen, nagyon-nagyon közeli világosságban élek. Isten majd elvégzi időben. És lehet, hogy az az ember, akit te most elítélsz, adott esetben jogosan, ő még nem tartott. Isten még nem rakta ezt a helyére az életében. Majd a helyére rakja. És te vagy elég hosszú tűrő és nagy lelkű arra, hogy kivárd, amíg Isten elvégzi az ő munkáját? Főleg akkor nehéz ez, amikor közel vagy valakihez. Mert amíg messze vagy valakitől, addig... Hey. Amíg itt vagyunk a teremben, addig tartjuk magunkat, igaz? Nem látsz engem türelmetlenül, nem látsz idegesen, nem látsz olyannak, amilyennek a feleségem esetleg lát. Ugye? Még nem dolgozunk együtt szorosan, ugye? Minél közelebb van valaki hozzád, annál komolyabban kell venned azt, amit tanultál. És hidd el, a másik ember gyengessége nem őt méri meg, hanem téged. A te jellemednek a próbája. A testvérednek a bűne. A testvérednek a gyengessége. És hidd el, nem véletlenül került az életedbe, hanem okkal. Mert Isten szeretné, ha nőnél, ha fejlődnél, ha átlépnéd a saját korlátaidat. Ha több szeretetet fogadnál el, több kegyelmet fogadnál el, több kegyelmet adnál magadnak, jobban szeretnéd magadat, és így egyszer csak több kegyelmet adnál a másiknak is, és több szeretetet adnál a másiknak is. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy tegyél minket valódi emberekké. És óvatos ima ez, mert sok munkád van még, főleg rajtam. De azért végezd el, mert te nagyon nagy szeretettel, nagyon óvatosan nyúlsz hozzánk, de amit csinálsz, az bizony jó, az bizony szép. Igazi embereket faragsz belőlünk, szerető embereket. Lassan megy, tudom, Uram, de csak vidd véghez azt a jó munkát, amit elkezdtél. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.